Furcsa egyedeket produkál a vérkeveredés. Joan Hernández ugyanis szőke volt, kékszemű és dióbarna bőrű. Azt hiszem, az európai filmsztárok legtöbbje legalább 5 évet adott volna az életéből a bőréért. A brazil filmsztárok többsége pedig a szeme színéért. Paplana ráncai közül előhúzott egy arany cigaretta tárcát és felém nyújtotta. Dohányzik? Köszönöm, pipázni szoktam. Komikus zavarral nézett körül. Attól tartok, azzal nem tudom megkínálni, Señor Lawrence. Kérem, húzzon ide egy széket. Amíg rágyújtott, odahúztam a széket. Ráültem és várakozva néztem rá. Egyáltalán nem látszott betegnek, meg sem rezzent ujjai között a cigaretta. Szívott egyet, aztán felém fújta a füstöt. Maga semmit nem változott, Mr. Lawrence. A férje említette, hogy vagy 10 éve találkoztunk Rióban. Mondtam sietve, hogy lerövidítsük az ismerkedési procedúrát. Sajnos nem emlékszem rá. Nem is csoda. Akkor maga volt a társaság központja, én meg csak egy egyszerű teniszező lány. A hátamra adott autogramot, mármint a trikómra. Mintha köd mögül bújt volna elő a múlt. Emlékszem, elvittek valami jótékony célú teniszgálára, amelynek a végén fogadás volt, és egy nyúlánk, szőke, kékszemű lány arra kért, hogy írjam a trikójára a nevem. Csak hogy annak aranykarikák voltak a fülében, tört ki belőlem. Hozzám hajolt és megcsókolta az arcom. Bravo, Señor Lawrence! Ki gondolta volna, hogy ennyi év után emlékszik egy kislányra? A következő évben férjhez mentem Hernándezhez. Elkomorult a hangja, és elszállt belőle az előbbi öröm. Mintha hurrikán fújta volna el egy cigaretta füstjét. Arcomba nézett, és a szemembe furta a szemét. Mit mondott? Kicsoda? Hernández. Várta a választ, én meg nem akartam mondani. Bár nem fogadtam hallgatást, a tisztesség visszatartott tőle, hogy árulkodjam. Ő azonban segített rajtam. Ha nem mondja is, tudom. Azt mondta, hogy őrült vagyok, igaz?
Nem egészen.
Ugyan már, akármit is mondott, az volt az értelme. Hogy be vagyok csavarodva, dilis vagyok, ki vannak akadva a kerekeim, egy szóval nem vagyok normális. Beképzelek magamnak minden ostobaságot, csak ezt mondhatta. Lehajtottam a fejem, és a szőnyeg mintáit tanulmányoztam. Továbbá ismét feltettem magamnak a kérdést, hogy mi az ördögöt keresek egyáltalán ebben a szobában. Azt mondta, hogy ön vudú szertartásokra járt, mondtam halkan. Na és mi van abban?
Tulajdonképpen semmi, csak tapasztalatból tudom, hogy a misztika nem tesz jót az ember idegeinek. A makumba és a vudú különösképpen nem. Vett már részt makumba szertartáson?
Igen.
Látott kakas áldozatot?
Láttam.
Azt is, amikor a varázslót megszállta a szellem?
Azt is. Maga félt?
Ha ismerte volna a múltam, nem tett volna fel ilyen ostoba kérdést. Mivel az idő sürgetett, igyekeztem befejezni a beszélgetést, hiszen megmondtam Hernándeznek, hogy nem vagyok orvos. A felesége különben sem látszik betegnek. Idegileg talán nem egészen stabil, ez azonban még nem elég ok arra, hogy őrültnek tartsa. Ezen az alapon fél Európát be lehetne csukatni a bolondok házába. Az a helyzet, mondtam, és félig felemelkedtem, hogy a férje aggódik maga miatt, félti az egészségét. Szívott egyet a cigarettáján. Szóval elmondta, hogy bolond vagyok, igaz? Azt nem mondta, hogy 10 kilót fogytam az elmúlt fél évben?
Őszintén szólva, és hogy ki van a vesém és a májam? Nagyot nyeltem.
Mielőtt bármit is gondolna, kijelentem, hogy soha nem ittam, hiszen teniszeztem, és most sem iszom. Mégis érzem, hogy rövidesen meghalok, ha valaki nem segít rajtam.
Megragadta a karom, miközben leesett a cigarettája a szőnyegre. Felvettem és elnyomtam egy hamutartóban. Hogyan tudnék segíteni?
Hallgasson meg! Kérem!
Annyi könyörgés volt a hangjában, hogy kelletlenül bár
de visszaroskadtam a székre. Néhány másodpercre tenyerébe temette az arcát, aztán elvette, és mély, fátyolos hangján beszélni kezdett. Higgy el, szerettem Hernándezt, amikor hozzámentem. A szüleim korán meghaltak, árvaházban nevelkedtem, aztán egyszer csak kiugrottam, mint teniszező. Egészen jó eredményeket értem el, és hamarosan felkerültem a világranglistára. Edzőim szép karriert jósoltak, csak hát... Tudja, sohasem volt barátnőm, se barátom. Én sem szerettem senkit, és engem sem szeretett senki. Talán csak az edzőm, de az egészen más. A tenisz egyre jobban ment, bár nem találtam igazán örömet benne. Alig ha volt más számomra, mint a pénzkeresés egyik formája. Játszottam és pénzt kerestem vele. Hiányzott belőlem az, ami igazán nagy teniszezővé tesz valakit, a szenvedély. Látja, az hiányzott belőlem. Anélkül pedig nem igen lehet feljutni a csúcsra. Játszottam és egy helyben topogtam. Talán éppen amiatt, hogy nem volt elég sikervágy bennem, nem mentem előre. Aztán jött Hernández. Elhallgatott, és az ajtó felé nézett. Mintha várta volna, hogy nevének említésekor belép a férje. Hernández azonban bizonyára egy másik lakosztályban kuksolt, és várta gyógyításom eredményét. Hernández özvegyember volt, és őszintén szeretett. Elmentünk ide-oda, aztán én is megszerettem. És Sabu? Felhúzta a szemöldökét, mintha furcsállaná a kérdést. Sabu? Akkor még egészen kisfiú volt. Alig, hanem elfogadott anyjának az anyja helyett, akit jószerével nem is ismert. Engedelmes, törekvő, jólelkű, okos kisfiú, és bármennyire is felnőtt, ma is az. A férje, mintha nem egészen ezt mondta volna. Ó, a férjem, Hernández elfogult, félti a fiát még a széltől is. Ha rajta múlna, az a szerencsétlen gyerek pörkölt kávé között töltené el egész életét, ne hallgasson rá. Sabu jó gyerek, és Andrade kisasszonnyal sincs semmi baj. Kicsit idősebb az igaz, de ebben a korban még nem számít. Vagy igen? Továbbra is a szőnyeg mintáit tanulmányoztam. Nagyjából 7 év telt el a házasság kötésünk óta, amikor először éreztem, hogy valami nem stimmel velem, pedig soha nem volt semmi bajom egész életemben. Úgy érti, hogy megbetegedett? Egyszerűen rosszul éreztem magam. És nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Feszült lettem és ideges. Úgy éreztem, mintha bezártak volna egy ablaktalan, levegőtlen szobába, amelyből nem tudok kitörni. Egyre kevesebb lett a levegőm, egyre szorosabbra záródtak körülöttem a falak. Egyre jobban fuldokoltam, és képtelen voltam kijutni abból az elátkozott szobából. Nem tudom, érti-e, mire gondolok. Apró verejtékcseppek ütöttek ki a homlokán. Kinyújtotta a nyelvét, és megnyalta a cserepes ajkát. Éjszaka nem tudtam aludni. Előbb bezárt szobában éreztem magam, aztán, mintha valami a mellemre ült volna. Egy nagy, fekete állat, mintha a dzsungel könyvéből lépett volna ki, és óriási, sárga szemei voltak. Először nem mertem szólni Hernándeznek, aztán ő maga szólt nekem. Egyre gyakrabban fordult elő, hogy kiáltoztam álmomban, és egyszer még le is zuhantam az ágyról. Hernández? Megijedt. Orvost hivatott, aki részletesen elmagyarázta, hogy pszichoszomatikus problémáról van szó. Felírt valami nyugtatót, aztán elment. Az álmok persze folytatódtak. Nappal iszonyú szúrásokat éreztem a vesém és a májam táján, néha egészen összegörnyedtem a fájdalomtól. Én nem akarom lopni az idejét, Señor Lawrence, de ne higgye, hogy beképzeltem magamnak a fájdalmakat. Nem vagyok bolond, és nem hajlok a hipohondriára. Sportoló voltam, racionális gondolkozású. Aztán egyszer, amikor a nem tudom már hányadik kivizsgálás után, amely semmi kézzelfogható eredményt nem hozott, összegörnyedve fetrengtem az ágyamon, oda jött hozzám mama. Mama? A házvezetőnünk, mindenki csak mamának hívta, még Hernández is. Szóval odajött mama, és a